Kölcsön adás, kölcsönvétel, erről fogunk most beszélgetni. Egy nagyon érdekes kutatással kerültem szembe, aminek alapján azt mondja, az emberek 97%-a kért már kölcsön, ami egy egészen nagyon magas szám.
De most mi számít kölcsönkérésnek? Érted azt, hogy adjál már kölcsön holnapig 5000-et, igen, nincs nálam?
Ez simán annak számít, így van. Tehát nem rögtön milliós tételekre kell gondolni. Általában az emberek ugye leginkább családtagoktól, barátoktól szoktak kölcsönkérni, és hát a megkérdezettek kétharmada már többször is kért kölcsön. Na most mindez annyira nem meglepő, hiszen mindig előfordul, hogy kisebb-nagyobb összegre az embernek szüksége van. Nem kérnek kamatot, nem kell jövedelemigazolás érte. Ám sokkolóbb az adat, hogy a kölcsönkérők fele nem fizette vissza teljes egészében, 36%-uk csak részben, és 14%-ukat pedig azóta is keresik, mert megléptek a lével. Hát a barátság egyik nagy főpróbája ez, azt gondolom. Tehát üzletben ugye nincsen barátság, és pénzkérdésben sem nagyon, de hát nagyon sok esetben az emberek barátoktól kérnek kölcsön, aztán utána kiderül, hogy hát valahogy ez a barátság ez mégsem volt az igaz. Én azt mondom egyébként, hogyha szeretnétek tesztelni a barátotokat, adjatok neki kölcsön 10 millió forintot, és akkor meglátjátok, hogy meglép a pénzzel, vagy visszajön-e vele. Na jó van, oké, viccet félretéve, na de mit tehetünk annak érdekében, hogyha mi is nyugodtan szeretnénk aludni, mert teszem azt mondjuk tényleg egy komolyabb összegről van szó. Nyilván minden embernél mást jelent az, hogy relatív, hogy komolyabb összeg, mert valakinek nyilván egy 20 000 forint is egy olyan tetemes összeg, hogy borzasztóan hiányzik mondjuk a büdzséből, míg másoknak akár a 20 millió forint sem olyan nagy összeg. Szóval mit tehetünk, hogy nyugodtabban aludjunk, akár hogyha hosszú távra is adunk kölcsön, papírt írjunk-e, magunknak írjuk-e a papírt, ha tanúzzuk, ha nem tanúzzuk, vagy inkább közjegyzőhöz forduljunk.
Meg ugye van ez a kézzel írt papír, ami ugye most egy örök dilemma, hogy most ez ér valamit, nem ér semmit, most mi van?
Igen, az egy dolog, oké, persze, hogy a közjegyzőnél az ott egy nagyon fix dolog. Az szuper, azzal akkor le van védve minden, de mi van akkor, hogyha mi nem akarunk elmenni közjegyzőhez, hanem csak magunk írjuk a papírokat, szóval meg annyi a kérdés, és válaszra vár, a vonal végén pedig ránk vár dr. Bede Péter ügyvéd. Jó reggelt, szervusz Péter!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is.
Köszönjük szépen, hogy megvártad ezt a hosszú felvezetést. Kicsikét elkalandoztunk. Szóval, hogyha írunk egy papírt a kölcsönadásról, de nincsen letanúzva, teszem azt, hanem csak a két személy között jött ez létre, akkor nem érünk vele semmit?
Olyannyira visszamennék egy kicsit, hogy akár már az is megfelelő, hogyha ugye szóban megállapodunk erről, és mondjuk vannak erre tanúink, mert igazából az írásbeliség nem kötelező elem, tehát hogyha én szóban akár nagyobb összeget is odaadok valakinek, és ezt tudom igazolni, pont erről beszélgettünk még Tomival, hogy ugye nyilván, hogyha ez szóba történik, akkor a tanúknak azt is tudni kell igazolni, hogy mennyit adtam oda, mi hangzott el közöttünk pontosan.
Igen, igen.
És ez egy nagyon macerás dolog. Viszont, hogyha jobban, tehát hogyha egy kicsit jobban oda akarunk figyelni, akkor akár már egy ilyen sajtpapír is érhet valamit egy bírósági eljárásba, de én természetesen arra szeretnék biztatni mindenkit, hogy egy kézzel írott, egyszerű megfogalmazással létrejött szerződés is szerződés, hogyha a kötelező tartalmi elemek benne vannak.
Na, melyek ezek? Aha.
Igen, tehát arra kellene figyelni, hogy pontosan határozzuk meg, hogy ki adott kölcsön, és ki a kölcsönvevő.
Akkor én adok kölcsön a Tominak. Igen, leírom azt, hogy én Olasz Gábor, és akkor mi?
Alulírott.
Alulírott.
Így van, alulírottal. Írjuk bele születési hely, idő, édesanyja neve, lapcíme, valamint érdemes még az egyik személyazonosító okmány, tehát személyigazolványszám, lakcímkártyaszám, vagy adószám, tehát valami olyan.
Szóval ne a kamujogsit.
Így van, amivel egyértelműen lehet azonosítani a szemét. Ezek után pedig pontosan határozzuk meg a kölcsönnek a részleteit. Tehát, hogy mikor adtam át, mennyi pénzt, akár készpénzben, akár utalással, ezt ingyenesen adom kölcsön, tehát lesz-e kamat vagy nem, mert azt tudni kell, hogy főszabály szerint a magánszemélyek közötti kölcsönadás az kamatmentes.
Aha.
Tehát, hogyha ezt nem kötjük ki, hogy mennyi a kamat, akkor a jogszabály, tehát a polgári törvénykönyv úgy szabályoz, hogy ez kamatmentesen.
De beleírhatja, mondjuk teszem az, Gabi, akkor ebbe a szerződésbe, hogy adok neked 100 000-et, de te jövő hó elején 120-at adsz vissza.
Na itt most az az érdekes, hogy ugye az uzsora, az bűncselekmény, és itt pontosan, hogyha mondjuk nem megfelelően szabályozzuk azt, hogy a kamat mennyi, tehát azt kell tudni, hogy alapvetően a kamat az egy éves kamat. Tehát, hogyha én mondjuk 100 000 forintot kölcsönözök nekem egy évre, 10%-os kamatra, akkor az egy éves, ha 5 évre, akkor is a 10%-os kamatot évente számoljuk a tőke után. Na most, hogyha én mondjuk egy hónapra adok neked kölcsön, rögtön mondjuk 20 000 forintra, akkor nyilván ezt ki kell számolni pontosan, hogy akkor a kamat az hogy jön ki, és általánosságban az uzsora kamat az 41,5% felett számít uzsora kamatnak, erre kialakult bírósági gyakorlat ezt a számot határozta meg, és hogyha én mondjuk akkor 42%-os, vagy 100, vagy ettől több, százalékos kamatra adok kölcsön, az már uzsorának számít.
Bár Péter, tehát hogyha én 100 000-et kölcsön adok Tominak, és 30%-kal kérek vissza többet, az még nem uzsora?
De az éves, hát kamat, az éves kamathoz viszonyítottan. Szóval az azt jelenti, hogy akkor, akkor egy év alatt, ha 30%-ot, akkor egy év alatt 30 ezer forinttal nőne úgymond ez az összeg, viszont akkor az visszaosztott 12-vel, akkor azt mondjuk, hogy akkor az összesen mennyi? 3? Hát nincs is 3, nem is. Igazából akkor a potom összegnek kéne lenni az a plusz összeg, amit mondjuk, hogyha egy hónapon belül kéne visszafizetnem a 100 ezeret, akkor nem mondhatná, akkor ott a 120 ezer forint is már egy uzsorának számítana.
Így van, ezt akartam mondani, hogy ha most ezt pontosan számszerűsítjük, akkor valószínű, hogy ez uzsora lenne. Meg hát ugye általában ez úgy szokott lenni, hogy...
De Péter, számoljuk már ki, hogy meddig nem számít uzsorának.
Hát most mondom neked, most fogom kiszámolni egyébként, hogy igen, ez így jócskán így akkor végül is...
Kaptan a bilincs.
Igen. És mi van akkor, hogyha a kölcsönadási szerződésben mondjuk amit ír két fél, ott van a két tanú is tényleg, viszont nem szerepel mondjuk pontosan az, hogy mi történik, hogyha az adós nem rendezi tartozását. Teszem, ezt csak megírják azt, hogy mondjuk egy hónapon belül akkor az adós rendezi ezt az összeget, de hát mondjuk két hónap múlva se veszi fel már telefont, eltűnik, stb.
Igen, tehát ugye ekkor a kölcsönadó jogi úton tudja behajtani ezt a követelést, ennek az első lépése, hogy a 3 millió forint alatti ez a követelendő összeg az, hogy fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezünk a közjegyző előtt. Ez azért fontos, mert az új polgári törvénykönyv már a fizetési felszólítás, tehát az, hogy én írok neki akár Facebookon, mert természetesen minden fizetési felszólításnak számít, nem szakítja meg az elévülést. Tehát, hogyha én nagyon sokat ülök azon, hogy felszólítgatom, írogatok neki, és közben meg eltelik az 5 év, akkor simán elévült ez a követelés, és csak és kizárólag a fizetési meghagyásos eljárás az első olyan hivatalos jogi aktus, ami már az elévülést megszakítja, és onnantól kezdve ugye megindul a behajtásnak az első mozzanata, amelyre, hogyha az adós ellentmondással él, akkor perré alakul az eljárás, és akkor ott majd ezt a szerződést is vizsgálva a bíróság fogja megállapítani, hogy ez a követelés jogos vagy nem.
Hát de ilyenkor jön a nagy kérdés, hogy érdemes perre vinni mondjuk akár egy ilyen 50-100 ezer forintos kölcsönadást, aminek a költségei ki tudja, hogy hol állnak meg.
Hát igen, ez nagyon el kell ezen gondolkozni, csak azt akartam mondani, hogy a fizetési meghagyásos eljárásokról tudniuk kell az embereknek, hogy szinte 90%-ban ellentmondás nélkül jogerőssé válnak. Ami azt jelenti, hogy erről is volt egy érdekes cikk, egy jogi folyóiratban a pszichológus elemezte ezt a témát, hogy az emberek a nem törődömségük kapcsán azt mondják, hogy megérkezik egy ilyen fizetési meghagyásról szóló értesítés, és félredobják. És azt hiszik, hogy hát ebből nem lesz soha semmi. Viszont azt tudni kell, hogy miután jogerőssé válik, utána közvetlenül lehet végrehajtást indítani a végrehajtók előtt, akik nyilván meg fogják keresni az adóst, és első körben körülnéznek, hogy akkor milyen ingatlana van, milyen ingója van, vagy esetleg munkabére, tehát ezek a követelések behajtásra kerülnek. Tehát ezzel a kölcsönadóknak van egy biztonság, hogy igen, a végrehajtó majd be fogja ezt hajtani, ha ez időben el is tolódik.
Kedves Sunshine hallgatók, dr. Bede Péter ügyvéddel beszélgetünk, kölcsönadás a téma, és az előbb említetted, hogy közjegyzőhöz fordulunk, így a tartozás egyébként közvetlenül bírósági per nélkül is végrehajtható, tehát hogyha közjegyzői okiratot eszközölünk?
Így van. Nyilván ezt egy nagyobb összegnél érdemes számításba venni, mert azt is tudni kell, hogy a közjegyzői eljárásnak is van díja, Tehát, hogyha mondjuk én 100 000 forintot adok kölcsön, akkor nem biztos, hogy a közjegyzőnek az eljárási költségét még érdemes kifizetni, de hogyha mondjuk már 10 millió forintot, akkor mindenképpen ez egy jó megoldás, mert hogyha közjegyzői okiratba foglaljuk ezt a megállapodást, akkor ez közvetlen végrehajthatóságot eredményez, ami azt jelenti, hogy mind a fizetési felszólítások, mind a fizetési meghagyásos eljárás, vagy az abból esetlegesen alakuló peres eljárás teljes mértékben el lehet kerülni, és közvetlenül rögtön a végrehajtóhoz tud menni az ügy, és a végrehajtó azonnal megkezdi a végrehajtási cselekményeket.
Amikor múlt héten megkerestelek ezzel a témával kapcsolatban, hogy beszélgessünk adásban, akkor mondta egy nagyon érdekes dolgot, amely megütötte a fülemet, hogy sokan nem tudják, hogy akár magánszemélyként is ingóra, ingatlanra mi úgymond tehetünk jelzálogot, vagy zálogot.
Így van, tehát hogyha egy kicsit bizonytalanok vagyunk, és azt mondjuk, hogy hát jól ismerik az ember, de esetlegesen kellene nekünk valami olyan biztosíték, amivel úgymond, ahogy mondtátok, nyugodtabban tudunk aludni, akkor van erre lehetőség, hogy az adós átad részünkre valamilyen ingó tárgyat, klasszikusan kocsik szoktak lenni, vagy valamilyen, vagy például már hajót is láttam.
Az asszony ékszere.
Vagy az asszony.
Igen, egyébként lehetnek, igen, ilyen nagyértékű ékszerek is ilyen szempontból, amit különböző nyilvántartásokban akár be is lehet vezetni, csak azért maradjunk már az autónál, mert az egyszerűbb úgy, mint példa szerint levezetni. Tehát, hogyha mondjuk én kölcsönadok mondjuk 10 millió vagy 5 millió forintot valakinek, aki cserébe az autóját adja át, de mondjuk én engedem azt, hogy ő továbbra is használja az autót, viszont a megfelelő nyilvántartásokban ezt felvezetjük. És mondjuk ő megpróbálja, tehát az adós megpróbálja értékesíteni az autót, akkor nyilván a vevő lekérheti, mert ezek nyilvános nyilvántartások, tehát bárki hozzáférhet az adatokhoz, ő már egyértelműen látja azt, a leendő vevő esetlegesen, hogy ezen az autón egy jelzálog joga van valakinek egy bizonyos követelésnek a biztosítására. És így bezárul a kör, tehát nem is tudja eladni úgy az autót, hogy az én követelésem hirtelen már nem lesz biztosítva, mert az autó ezzel a jelzálog joggal terhelten fog esetlegesen átmenni egy új vevő tulajdonjogába.
És akkor, hogyha én nem tudok neked fizetni, teszem azt az 5 millió forint, ami szóban forog, de a te neveden van akkor az autóm, akkor végeredményben, hogyha én nem tudok fizetni, akkor ezt levonjuk az 5 millióból? Tehát konkrétan el tudtam adni neked az autómat?
Hát mondhatjuk így is, így van, hogyha ez az én nevemre került, akkor akár az is lehet, hogy igen, akkor innentől kezdve én megvonom a használati jogot, én ezt átveszem, és akkor ennyit erről.
És akkor azt levonjuk az összegből.
Mondod, így van, ettől függetlenül pontosan el kell számolni, tehát hogyha mondjuk ezt idén történt meg ez a kölcsönadás, és mondjuk 3 év múlva történik meg az, hogy nem tud fizetni az adós, akkor már nyilván az akkori érték szerint kell elszámolni.
Még egy utolsó kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy alapvetően azért biztos nagyon sok ilyen üggyel találkoztál. Biztos az is egyébként, hogy az emberek félnek már egyre inkább kölcsönadni, hiszen rengeteg ellenpélda van már azért erre, de hogy szerinted magánszemélyként kölcsönadni, és utána tényleg végigjárni azt az utat, amit szerintem a legkevésbé sem akarunk, de hogy alapvetően azt mondod, hogy érdemes minden esetben akkor ilyenkor ügyvédet keresni?
Én javasolnám már csak azért is, mert ugye az esetleges érvényesíthetőségnél nagyon sokat számít, hogy pont ezek a tartalmi, kötelező tartalmi elemek benne legyenek ebbe a szerződésbe, és ne legyen az, hogy esetlegesen, amikor már bíróságra jut az ügy, akkor azt állapítja meg a bíróság, hogy hát ez nem is jött létre érvényesen ez a szerződés. Tehát nem tűnik ki belőle, hogy volt a kölcsönadás.
Aha.
Emiatt fontos egy szakembernek a segítségét kérni, aki szépen összerakja ezt a szerződést, hogy tényleg a kölcsönadó nyugodtan aludhasson, és minden ott van, hogyha esetlegesen érvényesítésre kerül a sor, akkor az végig.
És egy picit fordítsuk meg, még egyet, tényleg ez egy utolsó kérdés, hogy mi van, hogyha az adós érzi úgy, hogy már nem jogos a követelés, hogyha már egy kicsit tényleg azt érzi, hogy itt már uzsora dolog van, teszem azt már fenyegetik, már rég visszaadta azt az összeget, de még mindig rá, ugye azért rengeteg ilyet hallunk, hogy egy uzsora kölcsönbe került bele, és nem tudja bizonyítani.
Hát itt jön az, hogy a közjegyzői okirat őt is védi.
Persze, őt is véri, de ugyanúgy ezért is fontos az adósoknak is, hogy legyen akár közjegyzői okirat, akár kölcsönszerződés, akár tanúk, mert nyilván őnek is tudni kell bizonyítani azt, hogy hoppá, hát egyébként én már visszaadtam, hoppá, egyébként a szerződés alapján már nem jár semmit. Tehát összességében nézve mind a két félnek az az érdeke, hogy ez megfelelően dokumentálva legyen.
Péter, nagyon szépen köszönjük. Eléggé elszaradt a műsoridő, Tominak meg annyi kérdése volt, hogy most vagy kölcsön akar adni, vagy kölcsön kérni, de nagyon körbejárta a témát. Neked pedig köszönjük szépen a rendelkezésünkre. Tehát dr. Bede Péter ügyvéddel beszélgettünk a kölcsönadásról. Minden jót!
Szervusz!
Szép napot! Sziasztok!
Hello, hello!